Szóval én, amikor ekkora gyerek voltam, mint ti, akkor én sokkal hátrányosabb helyzetben voltam, mint ti, mert nem volt senki a családban, aki azt mondta volna, hogy akkor vegyük elő a Bibliát, és olvassunk belőle valami szép történetet. Hanem megpróbáltunk úgy magunknak olyan történeteket kitalálni, amik úgy működtek. És én, mikor ekkora voltam, mint ti, akkor nem kellett óvodába járnom, mert nem volt óvoda a faluba, úgyhogy nem volt ilyen kötelességünk sem, hanem ráértünk csavarogni, tekeregni, és ráértünk a természettel foglalkozni. Most erre szeretnének benneteket szólítani, hogy ti is, ha kimentek a természetbe, apuval, anyuval, akkor figyeljétek meg a természetnek az apró részleteit. Szeretnék kérdezni tőletek olyan dolgot, hogy tudjátok-e, hogy cirik el a tücsök? Nem szántotok még időt arra, hogy a tücsökluk elé lefeküdni, mozdulatlanul így figyelni a bücsköt, hogy hogy jön ki a lyukból, és mit csinál, amikor cirik el? Nem volt még idő erre. Micsoda? Te tudod? Mondd el nekünk akkor. Mit láttál, amikor megfigyeltek a kicsit? Vagy a majtólmácsol. Nagyon sok ilyen részlet van a természetben. Egy madárka, hogy rakja a fészkét. Milyen madár, milyen fészket rak? Vagy éppen Évivel beszéltük reggel, hogy a csiga hogy jön ki a hátába. Ehhez mindre, mindhez idő kell, hogy ezt megfigyeljük. Mert ugye a csiga is lassan közlekedik, lassan mozog, és meg kell figyelni, hogy a fejét dugja ki először, vagy a farkát válva. Ki tudja? A fejét? Ő már megfigyelt egy kicsit, akkor elég szerint. Vagy olvastad a könyvben?
Nem, mert tartottam csigát is.
Aha, na, saját csiga volt. Nagyon sok olyan dolog van. És ha előveszük a Bibliát, kinyitjuk Jobb könyvét, akkor Isten azt mondja Jobbnak, hogy menj el a hangyához. És kérdezd meg tőle, hogy élnek, hogy működik a természet. Mert a Jóisten adott értelmet az állatoknak is, hogy tudják élni az életüket. Tudjanak élelmet szerezni, tudjanak szaporodni, fészket rakni. Mindenki végezzel a maga dolgát, hogy működjön az a lánc, amit az oroszlán királyba esetleg megláthatunk a filmben. Úgyhogy biztatlak benneteket, hogy foglalkozzatok a természettel, foglalkozzatok az állatokkal, mert nagyon sok rejtélye van az Istennek az állatvilágban. Na hajrá, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Mondd el, hogy hogy cíkel.
Nézzék meg! Nézzék meg! Egyébként van ennek a tudományos magyarázata, hogy a tücsök a hátsó lábát és a szárnyait, hogy dörzsöli össze, ahhoz, hogy ez cirkeljen, de ezt látni kell. Ez egy olyan élmény, hogy ott lesni a lyuk előtt és figyelni, hogy amikor kijön, akkor mit csinál meg. Szóval ezek fontos dolgok, és ez mind olyan problémát jelent a mai fiataloknak, hogy addig le kell tenni a telefont, meg a számítógépet, amíg a tücsköt figyeljük a lyuknál, hogy működik. De hát igyekezzetek, hogy megtudjátok, mert élmény. És gyönyörködni abba, hogy a Jóisten hogy teremtett meg egy ilyen kicsi kis kukát, hogy ilyen szép hangot ki tudjon adni. Majd azért kérem az anyukákat, hogy gyűjtsék az információt a gyerekektől, hogy milyen volt a gyerek történet. Hát a felnőttek is majdnem annyian vannak, mint a gyerekek. Örülök neki, hogy itt vagyunk ennyien, és valóban foglalkozhatunk a Jóisten igéjével.
Én folytatnám egy kicsit a szombatiskolát. Akik nem voltak a szombatiskolába, azoknak úgy kell. Most kimaradtak belőle, és nem tudják, hogy hol folytatjuk. De ha megtanulták a héten, akkor biztos tudják, hogy a megbocsátásról tanultunk egész héten, és József családjáról, és az ő édesapjáról, és az ő életéről tanulhattunk. Na most én feltennénk egy olyan kérdést bevezetésül, hogy Jákob, mint apa, hogy bocsátott meg a gyerekeinek? Hisz volt sérelme neki is. És ezzel párhuzamosan, Jákobbal párhuzamosan nézzük meg azt, és vizsgáljuk meg azt, hogy Isten hogy bocsátott meg Jákob gyerekeinek. És talán egy kicsit izgalmas ez a dolog, ebből a szemszögből megvizsgálni. Ha elolvassuk Mózes első könyvének a 49. fejezetét, akkor megláthatjuk azt, hogy Jákob hogy kezelte az ő gyermekeit az ő emberi szeretetével és az emberi megbocsátással. És ha elolvassuk 5 Mózes 33. fejezetét, akkor megláthatjuk azt, hogy az Isten Mózesen keresztül mit üzent Jákob gyerekeinek. És hogy működött az Isten általi megbocsátás? Hogy kezelte Isten ezeket a gyerekeket? Ugye Jákob 12 fia. Sokszor hallottuk már azt, hogy az akkori korban az emberek olyan nevet kaptak, amilyen az ő jellemük. És amilyen az ő jellemük lesz majd, ahogy kialakul. És én úgy gondolom, hogy Jákob, amikor elnevezte a gyerekeit, akkor ezeket a neveket Istentől kapta. Mert honnan tudta volna Jákob azt, hogy milyen lesz az ő negyedik gyermeke 5 évesen, 8 évesen, 10 évesen, vagy éppen 30 évesen. Isten ad egy iránymutatást a néven keresztül a szülőnek, hogy milyen fog lenni az a gyermek. És ez én úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog, mert mi most, és talán akkor is láthatták a többiek, hogy most ezt a gyereket úgy hívják, hogy a mennydörgés fia, akkor ez egy kemény, vitatkozós gyerek lehet, vagy vitatkozós ember lehet, mert hát a mennydörgés az ilyen. Vagy pozitív dolgot is mondhatunk. És ha elolvassuk ezt a könyvet, akkor ebben az író nagyon szépen leírja azt, hogy Jákob 12 fia, az a 12 törzs, aki majd az Isten országában, az Isten országának kapui fölött az ő nevük lesz felírva. Most ahhoz, hogy egy valakinek a nevét felírják egy ilyen helyre, ahhoz valamit teljesíteni kell. Én úgy gondolom, legalábbis ma általában annak állítunk szobrot, és annak arról nevezünk el utcát vagy teret, aki letett valamit a közösség asztalára. És itt van Jákob 12 fia, akit párhuzamba vonhatunk azzal a 12-szer 12 ezer emberrel, aminek a végeredménye a 144 ezer. Erről is hallottunk már nagyon sok prédikációt, sok tanítást, hogy ez a 144 ezeres szám, ez egy olyan szám, ami igazából nem valós, csak jelképes szám, ami bemutatja az üdvözültek seregét. Igen ám, de azért mégiscsak kell, hogy legyen ebben valami. Én úgy gondolom, hogy nem mehetünk el mellette csak úgy, hogy na, mert ez a 144 ezer, ez 12 részre fel van osztva, és 12 név fent van a kapu fölött, amin bemennek az üdvözültek. Aztán, hogy hányan lesznek, ezt csak a Jóisten tudja. És ebbe a könyvbe az író leírja azt, hogy ez a 12 ember, akinek a neve fel lesz írva majd a kapu fölé, ez 12 jellem tulajdonság. 12 olyan jellem, ami szerint a Jóisten a válogat, nem jó szó ez, hogy válogat. Tehát ezek szerint fogja eldönteni azt, hogy ki alkalmas az Isten országára, ki nem, ki mehet be a kapun, vagy ki nem. És akkor én szeretnék nektek egy olyan embernek a történetét felvázolni, aki ebből a 12-ből egy. A 12-ből az első. Ki is ez az ember? Igen, Marika más tudja, és még én is hallom. Ruben Jákob elsőszülöttje. Lea asszony elsőszülött gyermeke. Jákob négy felesége közül az egyik. Nem a legszeretettebb, de az egyik. Ruben neve, nevének jelentése, ha valaki többet kutakodott már utána, mint én, akkor lehet, hogy talált mást is, de mi tegnap Évivel kerestük, és az internetről ezt hámozta ki nekem, hogy héberül azt jelenti, hogy nézzétek egy fiú. Ez a neve. Aztán arabul jelenthet több más szót is, oroszlánt is, farkast is, és olyat, hogy helyreállítani, vagy megigazítani. Ruben. Ha fellapozzuk Mózes könyvét, és ott az első könyvnek a 49. fejezetét, akkor elolvashatjuk azt, hogy na de, nézzük meg. A 49. fejezet ugye úgy kezdődik, hogy Jákob áldása a 12 fiára. És itt az első fiúról a 3.-4. fejezetben ír Mózes, és ugye itt Jákob az ő halálos ágyán köszön el az ő családjától. Ez egy nagyon szép jelenet lehet, mikor az öreg pátriárkát körbeállja 12 fiú, és hány lányuk volt? És egy lányuk van. Tehát a 13 gyermek, és elmondja Jákob mindegyik gyerekre azt a áldást, vagy azt a jellemet, amit ő akkor látott az ő gyermekükben. És itt Róbenról azt olvassuk, hogy azt mondja Jákob, hogy Róben, te első szülöttem, erőm, tehetségem zsenkéje, első a méltóságban, első a hatalomban. Ez egy nagyon szép dolog, amit itt felsorol. És azt láthatjuk, hogy Ruben egy nagyon szuper srác volt, mert csupa dicséretet kap. De aztán folytatja tovább az idős apa, és azt mondja, hogy állhatatlan vagy, mint a víz. Aztán még erősebb szavakat használ, nem leszel első. Egy első szülöttnek azt mondja az apja, hogy nem leszel első. Hát elkövettél valamit, és itt megindokolja, ami nagyon komoly dolog. Ha fellapozzuk Mózes könyvében a 3. Mózes 20 11-et lapozzuk fel, és megláthatjuk azt, hogy mi is volt ez. Azt mondja, hogy 20. fejezet, 11. verse. Azt mondja itt a mózesi törvény, ha valaki az ő atyának feleségével hál, az ő atyának feleségével hál, az ő atyának szemérmét fedi fel. Halállal akoljon mind a kettő. Hát akkor mondhatjuk azt, hogy Ruben elkövet egy halálos bűnt. És nézzük meg, hogy milyen büntetést kap érte. Elveszi Jákob tőle az első szülöttségi jogot, és Józsefnek adja. Egy Királyok 5-ben olvashatunk erről, illetve egy Krónika 5-ben, bocsánat, olvashatunk erről, és a családi papságot Lévinek adja. Ez viszont 5 Mózes 33-ban van leírva, hát ott találjátok meg, hogyha valaki keresi. Tehát, ha csak a 3. verset vizsgáljuk, akkor láthatjuk azt, hogy Ruben milyen lehetett volna, ha ragaszkodik az ő első szülöttségéhez, és úgy él, mint ahogy méltó lett volna egy elsőszülött gyermekhez. De ő nem így élt. Ő nem foglalkozott az elsőszülöttségi jogával úgy, mint ahogy a nagybátyja Ézsau, aki tudjuk, hogy egy talencséért eladta az elsőszülöttségét, mert ennyire nem érdekelte őt. És aztán ugye azt mondja Jákob az ő fiának, hogy állhatatlan vagy, mint a víz. Milyen is egy állhatatlan ember, aki nem állhatatos, ugye? Kire mondjuk azt, hogy állhatatos? Még mindig nem hallom, bocsánat.
Mű marad az ember.
Aha, igen, tehát kitartó, ugye? Megtartja az ő elveit akkor is, ha bármi történik. Aztán milyen egy állhatatos emberrel beszélgetni? Vagy egy állhatatlan emberrel beszélgetni, bocsánat. Vagy egy ingadozó emberrel, mert hogyha azt mondjuk, hogy hű marad és kitartó, akkor az állhatatos, akkor az állhatatlan az egy ingadozó ember, aki hol így van, hol úgy van. Nem tudsz igazából megbeszélni vele semmit, mert ebben a pillanatban még ebben a végletben van, a másikban már a másik oldalon van, vagy. Szóval egy olyan bizonytalan, nem mondanám, hogy megbízhatatlan, de igazából nem lehet rá támaszkodni, mert ki tudja, hogy milyen ing van rajt, és akkor olyan kedve van. Én így képzelem el. Aztán nem tudom, hogy ti hogy látjátok, vagy hogy gondoljátok, de én ezt így gondolom, hogy egy állhatatlan ember az egy ilyen ember. Írtam itt még föl magamnak. Aztán talán könnyen befolyásolható ez az ember. Aztán nem kitartó, hamar feladja. Nem megbízható. Azt is ide mertem írni, mert ugye, ha belenézünk egy kicsit a család életében, és azt mondja József Egyiptomból a testvéreknek, hogy hozzátok ide Benyámint, mert látni szeretném, akkor azt mondja Ruben az apjának, hogy apám, én kezeskedek a gyerekért. És azt mondja Jákob, hogy ez kevés, hogy te kezeskedsz érte. De nem hiszek neked, mert te állhatatlan ember vagy. Amit ma megígérsz, az holnap már nem biztos, hogy úgy van. Viszont amikor azt mondja Júda az apjának, hogy apám, én kezeskedek érte, hogy visszahozom neked, akkor azt mondja Jákob, hogy vigyétek. Júdában megbízik Jákob, Rubenben nem, mert ő ilyen ember volt, ilyen jellemű ember volt. Aztán, ha folytatjuk tovább Jákob elköszönését, akkor azt olvashatjuk, hogy azt mondja Rubennek, hogy nem leszel első. És ha végignézzük a bibliai történeteket, ami Rubenről szól, és az ő törzséről, akkor, vagy az ő családjáról, akkor láthatjuk azt, hogy valóban Ruben nem volt első. Nem volt az ő családjában egy vezető ember, nem volt egy kiváló katona, egy bíró, egy király, senki nem volt. Egy hétköznapi család volt, akik ugyan létszámban szaporodtak, de jellemben és minőségben nem nagyon. Viszont találjuk abban a történetben, amikor Kóré lázadásáról olvasunk a Bibliába, nem tudom, lehet, hogy nem írtam ki a Biblia helyet, hogy Dátán és Abiram az ő törzséből származik, az ő családjából származik. És ugye együtt pusztolnak el ők Kóréval ott, amikor az isteni büntetés eljön rájuk. Aztán, ha tovább folytatjuk, akkor láthatjuk azt, hogy a honfoglaláskor a Moab határához kérik az ő területüket, és ott sem végzik azt a munkát, amit Isten rájuk bízott, mert nem úgy élnek, és nem olyan példát adnak, amit egy hívő család, vagy egy hívő nagy törzsnek kellett volna tenni, hogy lássák a moábiták, hogy más a hívő ember élete, mint a hitetlené. És aztán igazából ettől sokkal több történetet nem találtam Rubenről a Bibliában. Még esetleg annyit megemlíthetünk Esdrás könyvéből, hogy amikor megépítik a templomot és áldozatot mutatnak be, akkor 12 törzsről ír Esdrás, tehát valószínű, hogy Rubén törzse is ott van, és ünnepelnek együtt, és az áldozati állatokat ők is bemutatják Istennek. Aztán pozitív dolgokat is soroljunk fel egy kicsit Rubén mellett, mert ne csak bántsuk őt. Amikor Józsefet eladják a testvérei, ott olvashatunk Rubenről, hogy ő kiáll József mellett, és ugye azt mondja, hogy dobjuk a kútba. Ne öljük meg, mert a vére, ami lelkünkön fog száradni, hanem dobjuk bele egy kútba, és amikor este visszamegy, akkor látja azt, hogy nincs már ott József. Tehát ő nem értette egyet azzal, amit az ő testvérei akartak művelni. Tehát volt Rubenbe is pozitívum, de igazából összefoglalva az ő életét, azt láthatjuk, hogy helytelenül élte az ő magánéletét is, az ő családi életét is, és aztán az egész törzse, az egész családja ezt az állhatatlan életet örökölte, és ezáltal nem úgy működött az életük, ahogy kellett volna. Azt mondja itt a könyvből egy rövid idézet, hogy a törzs története arról szól, hogy mennyire nem vitték véghez Isten elgondolásait. Ahogy Rubennek, mint az első szülöttnek megvolt a lehetősége, hogy kiálljon, mint vezető, úgy Ruben törzse, amelyik letelepedett Moab határánál, igazán bemutathatta volna Istent, és lehetett volna jelzőfény, hogy a pogányok az igaz Istenhez vezet, pogányokat az Isten, az igaz Istenhez vezesse, de ők csak úgy, mint atyuk Rúben, állhatatlanok voltak, mint a víz. És itt jön a nagy kérdés, hogy egy ilyen embernek a neve mit keres a kapu fölött? Egy olyan ember, aki kudarcot vallott az életében, aki nem végezte el azokat a dolgokat, amiket az Isten rábízott egy életre, És azt lehet mondani, hogy semmit nem tett azért, hogy az ő neve oda kerüljön. Akkor mit keres ez a név a mennyei Jeruzsálem kapuja fölött? Ha fellapozzuk Mózes 5. könyvét, a 33. verset megnézzük, vagy a 33. fejezetet megnézzük, a 6. versben azt írja Mózes: éljen Ruben, és meg ne halljon, és száma legyen embereinek. Ezt üzeni az Isten. Éljen Ruben, és meg ne halljon. Én ebből úgy érzem, hogy benne van egy ítélet ebben az egy mondatban. Itt van egy olyan ember, aki a halálos büntetésre méltó cselekedetet véghet. Ne öljétek meg ezt az embert. Éljen ez az ember. Meg ne halljon, és fejlődjön. Az embereinek a száma növekedjen. És olvashatjuk azt, hogy amikor a honfoglalás volt, akkor 43.730 volt Ruben családjának a száma. 43.000 ember. Mekkora fejlődés ez. És itt van az a kérdés, amit először feltettem, hogy Isten hogy bocsátott meg Jákob fiainak. Ennek az embernek, aki így élte le az életét, milyen terve volt, milyen további terve volt az Istennek Rubennel kapcsolatban. Azt mondja, hogy éljen, és meg ne halljon. Még talán egy kis magyarázat az Isten cselekedetére, mert hiszen ez a kegyelem titka. Erre nem lehet mást mondani. Ez az isteni kegyelem. Isten úgy döntött, hogy Ruben éljen és ne haljon meg. Erre emberileg nincs más magyarázat. Én legalábbis nem tudok rá. De talán a Bibliából se találunk rá mást. Ez az isteni kegyelem. És majd, ha ott leszünk, és Ruben kapuja előtt megállunk, és megkérdezhetjük az Istentől, hogy Uram, ez a név hogy került ide? És biztos vagyok abban, hogy Jézus erre választ fog adni nekünk. De talán egy kicsi választ találhatunk a Bibliában is erről. Bírák könyvének a 5. fejezetét, ha fellapozzuk, akkor ott van egy érdekes kijelentés. Bírák könyve 5. fejezetének a 16. verse. A 16. versnek az utolsó mondata. Azt írja a Biblia: Ruben patakjánál nagyobb voltak az elhatározások. És ennek a könyvnek az írója ezt az egy mondatot úgy magyarázza, mert hisz ebből én sok mindent nem tudok megérteni. Könyvírója azzal magyarázza, hogy ha érzi az ember azt, nem képes valamit elvégezni, és érzi az ember azt, hogy amit elvégzett, az kevés és gyenge, akkor van egy lehetősége. Elmehet a Jóistenhez. Elmehet és megbeszélheti vele ezeket a dolgokat. És ez egy óriási lehetőség nekünk, keresztény embereknek. Hogy kommunikálhatunk az Istennel, hogy elmondhatjuk neki azt, hogy Istenem, én tudom, hogy gyenge vagyok. Tudom, hogy kevés vagyok. Tudom, hogy bűnös vagyok. De te ezt helyre tudod tenni. Ezt le tudod rendelni. És ezek az elhatározások, ha ezek nagyok bennünk, akkor Isten azt mondja, hogy menj be a Ruben kapuján az én országomba. És ez elég, nem? Mert én úgy gondolom, hogy valamennyiünknek, de nekem biztos, hogy mindegy, hogy melyik kapon megyek be. És én azt hiszem, hogy ebben az egész történetben ez a kegyelem, és ez a felkiáltójel, hogy bemehetünk az Isten országába, ha előtte tartjuk a kapcsolatot vele. És ez a lényeg. Az, hogy ki mit végzett el. Én ebből a történetből azt látom, hogy nem sokat jelent az Isten számára. Az Istennek a lényeg az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk vele. Milyen kommunatív kapcsolatban vagyunk vele. Mennyire tudjuk megbeszélni ő vele a mi dolgainkat, a mi örömünket, a mi nyavajáinkat, a mi problémáinkat. És ugye sok helyen felhívja a figyelmünket a Biblia arra, hogy csak fogadd el, te vagy a gyenge, te vagy az erőtelen, te vagy a vak és a mezítelen, és én megoldom ezt a problémádat, csak te ezt lásd meg. És valószínű, hogy Ruben meglátta ezt a problémáját, és elment a Jóistenhez, és kért erőt hozzá. Arra szeretnélek biztatni ma benneteket, hogy valamennyien menjünk a Jóistenhez, mert csak nála van a gyógyulás, csak nála van az erő, és aztán a többi működni fog. Köszönöm, hogy meghallgattatok.